Kedves testvérek, ahogy tudjátok, elmarad hétfőn a Bibliakör. Azt gondoltam, hogy nem folytatnánk a János evangéliumot, most a kánai menyegző jönne, de ezt nem folytatjuk, hanem helyette küldök nektek egy elmélkedést a nagybőjtre. És akkor majd, ha újra fizikailag is együtt lehetünk, akkor vesszük elő újra a János evangéliumot a kánai menyegző című résznél. Fogadjátok ezt az elmélkedést olyan szeretettel, ahogy én küldöm nektek. Innen a karanténból. Dzsida Jenő, nagy csütörtök. Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, és a fullatag sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben nagy csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem. Mint ki sötétben, titkos útnak indult, végzetes földön, csillagok szavára, sors elől szökve, mégis szembe sorssal. S finom idegzettel érzi messziről nyomállopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant, denevér szárny legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély, állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg, sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, és végig csorogtak gyűrött arcomon. Sokan ezt a költeményt tartják az erdélyi születésű, tragikusan fiatal korban, 31 évesen elhunyt Dzsida Jenő egyik legnagyobb versének, és nem méltatlanul. Megírására a költő évekig készült. Ezt mutatják a verselőzmények és új gyakorlatok, meg a végső szöveget megelőző variánsok sora. Az, hogy evangéliumi ihletésű miről van szó, már az első felületes olvasása is nyilvánvaló. Igazolja maga a verscím, amely azután a szövegben is előkerül a 4. sorban, nagy csütörtökön, valamint igazolja a 4 bibliai névemlítése. A költő modern keretbe helyezi, lélekben, mint egy maga is átéli a 2000 éve nagy csütörtökön a Gecemáni kertben történteket. A költemény biblikus hátterű, ugyanakkor személyesen megélt, hiteles szenvedéstörténet. A vers hőse nem akárhová, szülőföldjére utazik. A helyszín a kocsárdi váróterem. Kocsárd, vagy székelykocsárd, a Romániához csatolt területen található helység. Itt kell vonatot váltania annak, aki Kolozsvárról tart, például Marosvásárhely felé. Ám nem elég, hogy a 2 nevezetes tájegységet nem köti össze közvetlen vonaljárat, a versben említett tűrhetetlenül hosszú várakozási idő is rendszeres ezen a vonalon. A csatlakozást alig, ha nem szándékosan tette ilyen nehézkessé a román hatóság. Nem volt csatlakozás, így kezdődik a vers. Az alaphelyzet első pillanatra egészen hétköznapinak látszik. A költő csatlakozásra vár, de késik a vonata sokat, 6 órát. Ez bárkivel megeshet, egyszerű, mindennapos helyzet, hétköznapi szavak, váróterem, mozdony, vonatfüst, és látszólag a csatlakozás sem több közlekedési szakkifejezésnél. Ám azután kiderül, hogy sokkal többről van szó, a magányról, az emberek közötti csatlakozás, a kapcsolat hiányáról. 6 órát üldögéltem. A 6 órás várakozás Jézus szenvedés történetét idézi fel, akinek haláltusája a kereszten ugyancsak 6 óra hosszat tartott, a nap 3. órájától, azaz reggel 9-től a 9. óráig, vagyis délután 3-ig. És innentől kezdve minden újabb információ ilyen evangéliumi töltést nyer. Az út titkos, kínos és nehéz. Végzetes földön vezet, írja, sors előszökve, mégis szembe sorssal. A költő nem indokolja ezeket a közleményeket, de nem is kell. Kiderül, hogy Krisztus útja ez voltaképpen, a költő sorsával összefonódva. A jeruzsálemi bevonulástól a Golgotáig, a Koponyák hegyéig, a keresztig. Jézus Krisztus az, akinek, akár a vers hősének, teste törött volt, és nehéz a lelke. Ő az, aki sötétben, titkos útnak indult végzetes földön, csillagok szavára, sors elől szökve, mégis szembe sorssal. Ő az, aki finom ideggel érezte messziről nyomállopózó ellenségeit, amint olvassuk. Akik, az ellenségek, nyilvános fellépése első pillanatától kezdve folyamatosan szemben álltak vele, üldözték, halálát kívánták és tervezték. Így, Jézusra vonatkoztatva a kifejezések köznapi jelentésükhöz képest átértelmeződnek. A sötét a világnak az a sötétsége, amelybe az ige, a világosság leszállt, de amely sötétség nem fogadta be ezt a világosságot. Ahogy írja János evangéliuma 1. fejezete 5. versében. Az út azért titkos, mert senki nem sejti, mert misztérium az, hogy Jézus az ember üdvét kivívni indul. A nyomán lopódzó ellenség csak azért nem tudta ekkoriban Jézust elfogni, mert Isten ezt akkor még nem engedte meg. Vagyis, ahogy a János evangéliumban olvassuk, még nem érkezett el az ő órája. Jézust földi szolgálata idején sokszor akarták elveszíteni, ő azonban elkerülte azt, hogy ez megtörténjen. Nem azért, mintha megfutamodott volna, vagy az életét féltette volna, hanem azért, mert tudta, hogy ekkor még nem jött el az ő órája. Ahogy olvasom a János evangélium 2. fejezet 4. versében, vagy az ő ideje még nincs itt. Ugyanitt a 7. fejezet 6. versében. És közölte, én nem megyek fel tudnilik Jeruzsálembe, mert az én időm még nem telt be. János evangélium 7. fejezet 8. vers. Azután egyszer csak a pászka ünnepe előtt pár nappal, amikor történetesen éppen eléggé messze északon tartózkodott Jézus, a tanítványok számára érthetetlen gyorsasággal elhatározta, hogy most pedig elmegy délre, Jeruzsálem közelébe, Betániába. Erről nem tudták őt lebeszélni, bár nagyon féltették az életét. Mert Jézus tudta, hogy most van itt az idő, most van eljövendőben az a bizonyos óra, az ő órája. Vagy más alkalommal, amikor a templomban tanított, szintén szerették volna elfogni, de senki sem emelte rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. Így olvassuk a János evangélium 7. fejezet 30. versében. Egy szóval Jézus úgy viselkedik, mint aki pontosan tudja, mikor nincs és mikor van itt az ő órája. Tudta. Honnan? Hát először is a proféciákból. Mindhárom szinoptikus evangélium szerzője, Máté, Márk és Lukács is feljegyzi, hogy működése vége felé Jézus 3-szor jövendölt szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Például csak a Máté evangéliumban, a 16. fejezet 21-es versben, a 17. fejezet 22-es, 23-as versben, és a 20. fejezet 17-es verstől a 19-es versig, és ugyanígy a másik kettőnél, Márknál és Lukácsnál is, vagyis összesen 9-szer olvassuk ezt. És ez nem valami titokzatos látomás volt, nem. Jézus valóban tudhatta ezt. Tudta, hogy oda kell adnia életét áldozatul, sőt, Dániel proféciájából, a 9. fejezet 24-es verssel kezdődő szakaszból, még azt is tudhatta, hogy mikor kell ezt megtennie, mikor jön el az idő. És erre akarta felkészíteni tanítványait ezzel a háromszoros bejelentéssel. A versben a költő ül a semmiben, a vasúti váróterem köztes közegében, mert nincs sehol, sem ott, ahonnan elindult, sem ott, ahová igyekezne. Pontosan úgy, ahogy Jézus is ilyen köztes helyzetben van a Gecemáni kertben, az áldozat elvállalása és elszenvedése között. Éjszaka van és sötét. A költőt egyedül üldögélve elfogja, ahogy írja, mély állati félelem, a tompa borzalom érzése, akárcsak Jézust a kertben. Ahogyan Jézus, a költő is társakra vágyna, hogy beszélgetéssel, imával üsse el az időt és a félelmet, ám senkit nem talál. Az előtte álló nehéz, fájdalmasnak, végzetesnek ígérkező út, a sötétség, a rettegés, a társtalan magány, meg az egész szituáció, és az, hogy az ő útja is éppen nagy csütörtök napjára esik, az első nagy csütörtököt, a Gecemáni kert és az ott történtek képét idézi fel a költő képzeletében. A maga sorsát a nagy szenvedés történet vízjelével látja elpecsételve. A Gecemáni kert egy major volt Jeruzsálem mellett az olajfák hegyének lábánál, a Kedron patak völgyében. Titokzatos események, misztériumok színhelye ez. Már az misztérium, hogy Jézus, aki soha nem félt, akiről nem olvassuk sehol másut, hogy valaha is félt volna, ez a Jézus most retteg. Így mondja Márk a 14. fejezet 33-as versében. Amikor belépett a kertbe, elkezdett gyötrődni és rettegni. És amire ugyancsak nem volt példa soha azelőtt, Jézus imát kér tanítványaitól. Ilyet sem tett még soha addig, mindig csak ő imádkozott, értük. Most azonban együttérzést várna, részvétet, vigasztalást, vagy legalább a vele virrasztó övéinek a társaságát. Ám ők elaludtak. Ahogy a versben is olvassuk, Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Amit a tanítványok most tapasztalnak, Jézus rettegése és imakérése, példátlan és döbbenetes jelenség, és ők mégsem figyelnek fel rá, hanem elalusznak. Aluszik Máté, és még a Jézushoz legközelebb álló főtanítványok is, Péter, János, Jakab, és mindannyian. Miért félt, miért rettegett Jézus, holott ekkor már régóta tudta, mi vár rá? Tudta, el is mondta előre a tanítványainak, hogy meghal. De azt is elmondta nekik, hogy feltámad a halálból. Bármit is jelentett ez, hogy feltámad, akkor és ott a számukra. Háromszor profétált erről, például a Márk evangélium 10. fejezet 32-es, 34-es verseiben így. Ismét magához hívta Jézus a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, ami történni fog vele. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak. Kigúnyolják őt, leköbdösik, megostorozzák, és megölik. És harmadnapra föltámad. Így ír Márk. Jézus ismétlem nem javítok. Jézus ismétlem azért tudta mindezt előre, mert sok száz évvel korábban született ószövetségi jövendőlések szóltak róla. Méghozzá a részletekre is kiterjedő, döbbenetes pontossággal. Ahogy például a Dániel könyv 9. fejezet 26-os versben. Figyeljük csak, kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz. Kiirtatik, vagyis erőszakos halált hal, és senkije sem lesz. Hát valóban így is volt itt a Gecsemáni kertben. Sőt, Jézusnak valamilyen titokzatos módon tudnia kellett a messiás szenvedéséről és áldozati haláláról még a megtestesülése előtt. Ez döbbenetes, a mennyei lakozása idején. Ugyanis Zakariás próféta beszél egy titokzatos mennyei tanácskozásról, amit úgy nevez, hogy a béke tanácskozása, amely a seregek ura és a csemete között folyt. Zakariás könyve 6. fejezet 12-13-as vers. Ez a csemete nem más, mint a fiú, Isten fia, a messiás, Jézus Krisztus. Az Isten és ember közötti béke szerződésről, béke szövetségről tanácskoztak ők a mennyben. Az ember megváltását, üdvössége, kivívásának a módját, a megvalósítását tervezték együtt titokzatosan. Erre utal, vagy ezt is magában foglalja, az első Péter levél első fejezet 20. versének az a kijelentése, hogy Krisztus áldozata, idézem, el volt rendelve a világ alapítása előtt. Ha pedig így volt, akkor elképzelhetetlen, hogy az Atya az üdvösség tervét, melynek alapja a fiú Jézus keresztáldozata, engesztelő halála, anélkül rendelte volna el, hogy maga a megbízott, a fiú abba beleegyezett volna. A levélnek, az első Péter levélnek a világ alapítása előtt kifejezése alapján erre a tanácskozásra valamikor a történelem hajnalán még az ember bűnbeesését megelőzően kerülhetett sor, valamikor az angyalok egy részének égi lázadása körül. Hogy mikor és miért jött be az ember életébe a félelem, azt tudjuk. A bűn miatt, rögtön az első bűnnel. Meghallottam hangodat a kertben, és féltem, mondja Ádám Istennek, nyomban a bűne után, a Teremtés könyv 3. fejezet 10. versében. Féltem, mert mezítelen vagyok, így folytatja. Tehát védtelenül, csupaszon kiszolgáltatva a természet és saját bensőm pusztító erőinek. A bűn eltávolította az embert Istentől. Hogy ne félne hát azóta is? Azóta a félelem, a lét félelme, az emberi egzisztencia állandó meghatározója. Ez idáig érthető és világos, de miért félt Jézus, a bűntelen? Azért, mert akkor és ott, a Gecsemáni kertben vált bizonyossá, hogy másnap a kereszten őreá kerül át az ember univerzális félelmének az oka, a bűn, minden bűn, a bűn teljes súlya. Tudta, hogy ott a kereszten veszi át az emberektől, mindenkitől önmagára a világ bűneit. Erről is szintén sok száz évvel korábban profécia jövendőlt, amelyben Isten ígéretet tett, hogy jön majd valaki, az ő szenvedő szolgája, aki elveszi, átveszi magára és elhordozza a bűn terhét. Ugyanis így olvassuk ezt Izajásnál, az 53. fejezet 4-es és 5-ös versében. Pedig a mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat ő hordozta. Mi mégis megvertnek néztük, pedig a mi vétkeinkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze, a mi békességünkért érte fenyítés, és az ő sebei által gyógyultunk meg. Tehát ez a súly, a magára veendő bűnnek a végtelen súlya nyomta Jézus vállát már itt, nagy csütörtökön, a Gecsemáni kertben. Mégsem kizárólag a másnapi szenvedés és a halál kínjáról van szó. Nem is csupán a bűn végtelen súlyáról, hanem ez egy sokkal mélyebb dolog. Azok röviden az, hogy amit Jézus a szenvedés történetben elviselt, minden mozzanatában, minden egyes elemében, mélységesen, végzetesen, hátborzongatóan idegen volt tőle. Ez a lényeg, idegen volt az ő lényétől, természetétől. Jézus természetétől először is totálisan idegen volt, hogy ő, aki Istennel a legszorosabb közösségben élt, az Istentől elhagyatott állapotban, vagyis a kárhozatban találja magát, és azt viselje, és hordozza egy misztikusan rövid ideig. Pedig a 22. Zsoltárból tudjuk, hogy pontosan ez történt, amikor azt mondja Jézus idézve a Zsoltárt, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Másodszor, idegen volt bűntelen természetéről az, hogy az atya őt bűnné tette, ahogy olvasom a 2. Korintusi levél 5. fejezet 21-es versében. Isten azt, aki bűnt nem ismert, értünk, bűnné tette. Nem bűnössé, hanem bűnné, magává a bűnné. Végzetesen idegen volt a lényétől, hogy őt, akiben élet volt, aki maga az élet forrása volt, aki a valódi életet, az áldást hozta, sőt, aki maga volt az áldás, és áldásul jött a világba, őt Isten az emberekért átokká tette. Ez pedig a Galata levélben van, 3. fejezet 13-as vers. Bűnné és átokká tette őt az Isten. És végül harmadszor pedig merőben idegen volt Jézustól, hogy ő, akinek mint bírónak az atya átadta az ítéletet, a végső ítélet jogát, élők és holtak felett, ő maga ítélettel végezze, elítélt bűnösként halljon meg. Ám erre is a már megismert profécia figyelmeztetett, erőszakos ítélettel végeztek vele. A megváltás mindent eldöntő eseménye tehát a Gecsemáni kertben zajlott le, nagy csütörtökön, amikor Jézus végleg elvállalta mindezt, röviden, hogy magára veszi a világ bűneit. Ám a tanítványok mit sem sejtenek. Valami álomkor tartja őket gusba kötve, ahogy azóta is a világ hatalmas tömegeit, hogy ne lássanak. Alusznak. Az emberek úgy elmerülnek a hétköznapokban, mint Noé idején, ahogy Jézus megjósolta. Esznek, isznak, férhez mennek, nősülnek, vásárolnak, eladnak, és nem vesznek észre semmit. Így mondja ezt Jézus a Máté evangélium 24. fejezet 37-es versétől kezdődő szakaszban. Ám amikor az emberek alusznak, amikor nincsenek ébren, akkor szórja el lelkükben a gonosz, a rossz magot. Akár a búza és a konkoly példázatában a jó vetés közé a gaz magvait. Napjainkban a végidő, a végső idők világos előjeleitől hemzsegő jelenünkben. Különösen életbevágó nekünk tudatosítani, hogy két út áll az ember előtt. Az emberiség előtt, és külön-külön minden egyes ember előtt is. Belefelejtkezni a hétköznapokba, és aludni, hogy ne is vegyék észre, mi zajlik a világban, mit tesznek velük a gonosz hatalmasságai, vagy felébredni ebből a kóros, halálos álomból, és látni, ami körülöttük és velük történik. Ezzel kívánok, kedves testvérek, áldott nagybőti időt!